Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Débányász Gergő. Most először arról lesz szó, hogy ne gyertek, ezt üzente az amerikai alelnök azoknak a potenciális migránsoknak, akik arról álmodnak, hogy bejussanak az Egyesült Államokba. Kamala Harris guatemalai látogatásán beszélt a migrációról. Svetnik Endre összefoglalója.
Egy sor lépést jelentett be az amerikai kontinensen belüli migráció kiváltó okainak kezelésére az Egyesült Államok alelnöke, megszólalva abban a témában, aminek megoldásával Joe Biden elnök megbízta. Kamala Harris első külföldi látogatása a közép-amerikai Guatemalába vezetett, abba a régióba, ahonnan emberek ezrei indulnak meg, hogy Mexikón áthaladva megpróbáljanak bejutni az Egyesült Államokba, és ahonnan az utóbbi időben egyre több kísérők nélküli gyereket is Amerikába küldtek. Az amerikai alelnök vendéglátójával Alejandro Giammattei guatemalai elnökkel együtt állt ki a média elé, hogy beszéljen azokról a programokról, amelyek célja az embercsempészet felszámolása és a korrupció elleni küzdelem. Ezek részeként az amerikai pénzügy, külügy és igazságügy minisztérium guatemalai rendfenntartókat képez ki a korrupció ellenes fellépésre. Aztán jött a hazai nyomor és bűnözés ellen menekülő migránsoknak címzett üzenet.
Do not come. Do not come.
Ne gyertek, ne gyertek! Az Egyesült Államok továbbra is betartja saját törvényeit és biztosítja határait, mondta Harris az illegális belépés tervezőknek, és figyelmeztetett, vissza fogják fordítani őket a határról. A menekültekkel és migránsokkal szembeni fellépést korábban a hatalomból távozott Donald Trump eszköztárába sorolták, és a Biden kormányzat sok bírálatot kapott balról, amiért nem oldotta fel a határon tapasztalható szigort. A republikánusok részéről pedig azért, mert szerintük nem foglalkozik a probléma megoldásával. Harris nem mutatott fel látványos eredményt guatemalai útján, bár vendéglátója közölte, hogy új központot állítanak fel a hazaküldött migránsok adatainak feldolgozására. Harris közben úgy fogalmazott, a guatemalai elnökkel együtt mélyen hisznek abban, hogy a legtöbb ember nem akarja elhagyni otthonát, nem akarja elhagyni azt a helyet, ahol a nagymamája él. Ezért vissza kell adni a reményt az országnak, hogy az emberek ne is akarjanak távozni, tette hozzá. Az amerikai alelnök számára a látogatás legfontosabb eleme az volt, hogy értésre adja, az Egyesült Államoknak a korrupció elleni fellépés a prioritás a térségben. A Biden kormányzat reméli, hogy a korrupció elleni harccal javítani lehet a közép-amerikai államok gazdasági helyzetét és a polgárok jólétét, ami csökkentheti a migrációs nyomást. Az NBC szerint azonban kérdés, miben lesz más a korrupció ellenes guatemalai Biden misszió, George Bush és Barack Obama elnökök korábbi hasonló programjaitól. Érdekes módon Harris alelnök nem látogatott el sem Hondurasba, sem El Salvadorba, két olyan közép-amerikai államba, ahol a helyi elnökök, szemben Guatemalával, masszív korrupciós botrányokba keveredtek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Már is repedések mutatkoznak az új izraeli koalícióban, amely Benjamin Netanyahu miniszterelnököt szorítaná ki a hatalomból. A 8 párt egy fős parlamenti többséggel rendelkezik, Svetnik Endre összefoglalója.
Benjamin Netanyahu 12 éves kormányzásának vetne véget az ellene létrehozott furcsa koalíció Izraelben. A pártszövetség egyfelől történelmi, még egy izraeli arab párt is benne van, viszont szélső jobb és baloldali erők alkalmi házassága is. Csak azért, hogy kilökjék a hatalomból az Izraelben Bibinek is nevezett veterán kormányfőt. A koalíció 8 pártja 120 fős izraeli törvényhozás 61 mandátumának birtokosa, tehát az egyfős többség miatt bármely tagja betarthat, és így veszélybe kerülhet a kabinet. És az erre utaló jelek már azelőtt megjelentek, hogy felállhatott volna. A koalíciós egyezmény értelmében a jobboldali radikális Yamina párt vezére Naftali Bennett és a centrista Yesh Atid vezére Yair Lapid váltják egymást majd a miniszterelnöki székben. Bennettnek mindössze 7 mandátuma van a Knessetben, egyik képviselője már közölte, hogy nem szavaz a koalícióval, és egy további kétségbe vonta, hogy létrejöhet-e a kormány. Ha ő is megvonja a támogatását, akkor már fel sem tudják majd esketni az új kormánytagokat. A Yamina képviselő keménykedésének oka nem tetszik nekik a balközéppel és az arab párttal való szövetkezés. Netanyahu közben saját jobboldali és vallásos szövetségeseivel próbálja megtorpedozni a születőben lévő rivális koalíciót, és nyomást gyakorol a jobboldali parlamenti képviselőkre. az összes Knesset tagnak, akit a jobboldal voksaival választottak meg, elleneznie kell a veszélyes baloldali kormányt, írta a Twitteren. A Jamina tagok otthonai előtt közben tüntetéseket szerveznek, és ezeket a képviselőket hazaárulónak és a terror támogatóinak is nevezik a közösségi médiában. Van, aki szerint a gyerekeit is fenyegetik. Az Irish Times idézte Matan Kahana Jamina pártagot, aki azt mondta, a miniszterelnök, de nem csak ő, nagyon kavar. Mindent bevetnek, hogy aláássanak bennünket. Közben épp, hogy véget ért a két oldal által teljesen eltérő módon megítélt gázai háború és az azt kísérő összecsapások a zsidó és arab izraeliek között. És az izraeli radikális jobboldalt nagyon bőszíti, hogy a tervezett koalíció tagja a 4 mandátumot szerzett, de miniszteri tárcát nem kapó arab párt a Rám. Az Egyesült Arab Lista néven is emlegetett és iszlamistának nevezett pártot ironikus módon maga Netanyahu legitimizálta, amikor megpróbálta a saját koalíciójába csalogatni őket, jegyzi meg az Irish Times. A hétvégén egy dolog volt világos, egyfős többsége miatt a teljesen eltérő értékvilágú pártokból szervezett izraeli koalíció csak totális egyetértésben tudna döntéseket hozni. És ekkor jött egyikük a Meretz párt, amely az egynemű házasságokról akar törvényjavaslatot benyújtani, ez pedig felbőszítette a koalíciós partner arab pártot. Svetnik Endre, Inforádió, London.
4 hónappal az október 2. hétvégéjére kiírt képviselőházi választás előtt a kalózok és a polgármesterek, azaz a Cseh Kalózpárt és a Polgármesterek és Függetlenek pártja választási koalíció a legnépszerűbb Csehországban. Andrej Babiš kormányfő Anno mozgalma a 3. helyen áll, koalíciós partnere pedig jelenleg nem éri el a bejutáshoz szükséges küszöböt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Kantar CZ ügynökség a közszolgálati Cseh televízió számára készített országos felmérést, melyből az derült ki, hogy ha június elején tartották volna a képviselőházi választást Csehországban, akkor a 200 tagú parlamenti alsóházba összesen 6 párt és választási koalíció került volna be. A felmérés élén a Cseh Kalózpárt és a Polgármesterek és Függetlenek pártja alkotta választási koalíció végzett 26%-os eredménnyel. A második helyen a 3 jobboldali párt alkotta SPOLU, magyarul együtt választási koalíció végezne 21,5%-kal. Ezt a szövetséget az ODS, a TOP 09 és a KDU-CSL triója alkotja. Andrej Babiš kormányfő Anno mozgalma jelenleg a 3. helyen áll. A mozgalomra a megkérdezettek 20%-a voksolna. A bevándorlás ellenes közvetlen demokrácia pártja, az SPD 10%-kal a 4., Cseh és Morvaország kommunista pártja 5,5%-kal az 5., míg a korrupció ellenes programmal kampányoló Prisaha, magyarul Eskü mozgalom 5%-kal 6.-ként kerülne be a képviselőházba. A Prisaha mozgalmat Robert Schlachta, a cseh rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának egykori parancsnoka alig néhány hónapja alapította. A kormánykoalíció kisebbik tagja, a Cseh Szociáldemokrata Párt, a CSSD támogatottsága már hosszabb ideje a parlamenti küszöböt jelentő 5% alatt mozog. Az aktuális felmérés szerint 3%-on áll. Az első két helyen tanyázó két ellenzéki választási koalíció, tehát a kalózok és a polgármesterek, valamint a SPOLU egyaránt azt hangsúlyozza, hogy célja Andrej Babiš eltávolítása a hatalomból. Az ellenzék széleskörű korrupcióval vádolja a kormányt. Ebben a témában az Európai Parlamentre is hivatkoznak, miután a plénum csütörtökön elfogadta a cseh miniszterelnök összeférhetetlenségéről szóló állásfoglalást. Az Európai Bizottság április végén állapította meg, hogy Andrej Babiš az ország vezetőjeként befolyásolja a tulajdonában lévő Agrofert Holding működését, és ő a haszonélvezője a cégeihez irányuló állami és uniós támogatásoknak. Brüsszel ragaszkodik ahhoz, hogy a miniszterelnök által irányított vállalatoknak történő további folyósítást le kell állítani mindaddig, amíg az összeférhetetlenségi ügy meg nem oldódik. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Dé Bányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy jóvá hagyta a cseh képviselőház az 1966 és 2012 között kényszer sterilizáció alá vetett roma nők kártérítését. A tervezet szerint az állam személyenként 300 ezer koronával, azaz mintegy 4 millió forintnak megfelelő összeggel kárpótolná azokat a roma nőket, akiket az említett időszakban akaratuk ellenére sterilizáltak. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kényszer sterilizáció nem csak a rendszerváltás előtt, hanem azt követően is bevett gyakorlat volt Csehországban egy 2005-ben megjelent emberi jogi biztosi jelentés szerint. A hivatalosan soha jóvá nem hagyott műtétek a kommunizmus 1989-es megdöntése, sőt Csehszlovákia 1993-as felbomlása után sem maradtak el. A cseh kormány 2009-ben már hivatalosan bocsánatot kért a romák kényszer sterilizációja miatt, de eddig csupán egyéni pereskedés útján lehetett kárpótláshoz jutni, kollektív anyagi kártérítés nem történt. A parlament alsóháza most viszont megszavazta, hogy a mintegy 400 roma nőt érintő ügyben fizessenek kártérítést. Az államnak így összesen 120 millió korona, azaz több mint 1,6 milliárd forintnyi összeget kellene kifizetnie kompenzációként, ha a javaslatra a parlament felsőháza is rábólint. A javaslat szerint az akaratuk ellenére meddővé tett nők a törvény hatályba lépésétől számított 3 éven belül nyújthatják be a kártérítési kérelmet, melyet az Egészségügyi Minisztérium fog elbírálni. Lehetőség nyílik olyan igazságtalanságok megszüntetésére, melyek több mint 50 éve megoldatlanok, reagált a törvénytervezetre Eva Matyásová, a kormányzó ANO mozgalom képviselője. Párttársa a javaslatot a parlamentbe benyújtó Helena Válková emberi jogi kormánybiztos, volt igazságügyi miniszter szerint sok érintett már a 60-as, 70-es éveiben jár, ezért nem lenne méltányos még évekig várakoztatni őket. A kártérítés összegét az Európai Bíróság határozta meg 2011-ben egy hasonló, a szlovákiai roma nők kényszer sterilizálásával kapcsolatos ítélete alapján. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament nagy többséggel fogadta el az uniós védettségi igazolványról szóló rendeletet. A dokumentumot a tervek szerint július 1-től lehet használni, és 12 hónapig érvényes. Részletek Varga Mónikától.
A szabályozás értelmében a védettségi igazolvánnyal rendelkezők szabadon utazhatnak az Unióban. A tagállamok nem köthetik karanténhoz, illetve tesztekhez a határátlépésüket. A dokumentumot a nemzeti hatóságok állítják ki, egy QR-kódot tartalmaz, amivel ellenőrizhető, hogy birtokosát beoltották koronavírus ellen, friss negatív teszt eredménnyel rendelkezik, vagy már átesett koronavírus fertőzésen. A megállapodás értelmében a védettségi igazolványt csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák esetében kell elfogadniuk a tagállamoknak, azaz a Sinopharm és a Sputnik vakcinák esetében nem. Azt az egyes tagállamok maguk dönthetik el, hogy az ezekkel oltottakat beengedik-e teszt vagy karantén nélkül.
A zöld igazolvány jó kompromisszum a között, hogy gyorsan megnyissuk az EU gazdaságát, amire nagyon nagy szükség van, és az egészségügyi biztonság szempontjából.
A Jobbik EP képviselője Gyöngyösi Márton a zárószavazás előtti vitán üdvözölte a vakcina igazolvány bevezetését, az oltások közti különbségtételt azonban elítélte. Gyöngyösi Márton szinkrontolmácsolással hallják.
Az oltások közötti különbségtétel diszkrimináció a tagállamok részéről, és ez diszkriminálja az Európai Uniós állampolgárokat végső soron.
Hídvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője is a vakcinák közötti különbségtételt kritizálta.
A védőoltások között nem helyes válogatni. Egy oltásnak ugyanis nincs nemzetisége, nincs világnézete, csak hatásfoka. Ezért a tagállamoknak az összes az EU-ban már használt, biztonságos és hatékony oltást el kell fogadniuk, és meg kell kötniük az erről szóló megállapodásokat.
A jobbikos képviselő, valamint a Fidesz képviselői végül megszavazták a javaslatot. Az MSZP-sek is támogatták a rendeletet. A DK képviselői tartózkodtak, a momentumosok azonban nemmel szavaztak. Donát Anna, a Momentum EP képviselője a közösségi oldalán azt írta, nem tudták támogatni azt a javaslatot, amivel több millió magyar kerülhet hátrányos helyzetbe. Szerinte a kormány lobbizhatott volna a keleti védőoltások uniós engedélyezéséért, vagy biztosíthatna ingyenes tesztelést az ilyen vakcinával oltottaknak.
A parlament kérésére az Európai Bizottság a COVID igazolványok kiállításához szükséges tesztek beszerzéséhez 100 millió eurót különít el a szükséghelyzeti támogatási eszközön belül. Az EP elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát. Bár az Unió tartja fenn a védett területek legnagyobb hálózatát a világon, a képviselők mégis úgy vélik, hogy egy uniós természethelyreállítási tervre is szükség lenne. Egy korábbi indítványuk alapján 2030-ra az EU szárazföldi és tengeri területeinek legalább 30%-át védetté kellene nyilvánítani, és e területek legalább egyharmadát, ezen belül valamennyi természetes és öreg erdőt szigorúbb természetvédelmi szabályokkal kellene óvni. A vitában felszólalt a fideszes Tóth Edina, független EP képviselő is.
Fontosnak tartom a zöld átállást, ugyanakkor el kell érnünk, hogy a lakosságra a legkisebb rész háruljon, s a 2050-re fokozatosan elérendő klímasemlegesség költségeit a szennyező cégek fizessék meg. Ellenzem azt az elképzelést, amely szerint az épületek energiahasználatát is bevonnák a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe. Az ugyanis a háztartásokat jelentős terhek megfizetésére kötelezni.
A cseh miniszterelnök megerősítést nyert összeférhetetlenségét meg kell szüntetni, és foglalkozni kell a jogállamiság csehországi megsértéseivel, jelentette ki a parlament. A momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője szerint azonnal el kellene kezdeni alkalmazni a jogállamisági mechanizmust.
De miért nem hajlandó alkalmazni ezt a bizottság? Naivitásból, politikai nyomás miatt? Vagy azért, mert a hivatalnokok azt mondják, hogy ez egy kicsi és messze lévő tagállam? Pedig a saját európai adóforintjuk forog kockán, miközben az orbánizmus futótűzként terjed.
A fideszes Deutsch Tamás független EP képviselő arról beszélt az e-heti plenáris ülésen, hogy az Európai Parlament szereptévesztésben van akkor, amikor értékelni akarja az egyes tagországok helyreállítási terveit.
De ez a törekvés most merénylet a helyreállítási tervek gyors jóváhagyása ellen. Az EP baloldali többsége át akarja politizálni, pártpolitikai és ideológiai vita tárgyává akarja tenni a nemzeti helyreállítási tervek jóváhagyását, ahelyett, hogy a bizottság majd a tanács szakmai szempontok alapján végezze el ezt a munkát.
Az elfogadott állásfoglalásban a képviselők bírálják az uniós ellenőrzési eljárások hosszadalmasságát, valamint a szabályok felülvizsgálatát kérik azért, hogy gyorsabban vissza lehessen fizettetni a szabálytalan kifizetéseket. A Kollektíva című román dokumentumfilm nyerte a legjobb európai filmnek járó Lux közönségdíjat. A felkavaró dokumentumfilm címe egy bukaresti szórakozóhelyre utal, ahol 2015-ben egy tűzvészben 27 fiatal vesztette életét, és 180 ember megsebesült. Az alkotás egy újságíró csoportot követ, akik azt vizsgálják, hogy az égési sérültek közül miért haltak meg 37-en a kórházban annak ellenére, hogy sebeik nem voltak életveszélyesek. A film emberéletekbe kerülő rémisztő nepotizmust és korrupciót fed fel, de azt is bemutatja, hogy a bátor és elszánt emberek képesek megállítani a korrupt rendszereket. Az egyedülálló páneurópai Lux közönségdíjat a Parlament és az Európai Filmakadémia, az Európai Bizottsággal és az Európa Cinemas hálózatával közösen adja át. A díj célja, hogy népszerűsítse és nagyobb közönség számára is elérhetővé tegye az európai filmeket. A Parlament 2007 óta segíti a jelölt alkotások terjesztését azzal, hogy az Unió 24 nyelvén feliratozza őket. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Dél-Koreában növekszik az ellenállás Kína kulturális befolyása ellen. A közösségi médiában a kommentelők a történelem és a konyhaművészet kérdésein vitáznak. Svetnik Endre összefoglalója.
Hogy van az, hogy a koreai nemzeti mítikus őseiről szóló fantasy tévésorozatban, a Joseuni ördögűzőben a gonosz szellemek ellen csatázó hercegek történelmileg hiteltelen módon kínai csemegéket esznek? A dolog akkora felháborodást váltott ki, hogy kampány indult ellene, elfordultak a hirdetők, és a sorozat csak 2 epizódot ért meg. Ez csak egy példa arra, hogy a dél-koreaiakat egyre jobban idegesíti a kínai cikkek és márkák jelenléte a nemzeti médiában, írta a jelenségről szóló cikkében az Economist magazin. A kínaiak sem maradtak adósok, náluk az állami média, diplomaták és online kommentelők a koreaiak számára szentségtörő megjegyzéseket engednek meg maguknak. Például, hogy a koreai kulturális örökség féltve őrzött büszkesége a kimchi savanyított káposzta, a Samgyetang ginzenges csirkeleves és a Hanbok nevű népviselet valójában kínai. Áprilisban 700 ezren írtak alá egy petíciót, hogy a kormány úgymond ne adja át a földünket Kínának. Koreai vállalkozók egy kínai tematikájú vidámparkot és szállodát akartak építeni, a felháborodás nyomán a fejlesztők lefújták a projektet. Mindez az egymással régóta harcoló nacionalizmusok újabb összecsapása, jegyzi meg az Economist hozzátéve, a koreaiak tudják, hogy történelmük a kínai birodalmak történelmének egyfajta mellékága, és azt is, hogy hogyan öltek az északiakat segítő kínai katonák dél-koreaiakat a 20. századi háborúban. A modern mi voltára és a diktatúra után elért demokráciájára és jólétére büszke Dél-Korea primitívebb, tekintélyelvű és szegényebb országként tekint Kínára. A másik oldalon viszont a kínaiak beképzelt törpéknek látják a koreaiakat, miközben úgymond Kínából származik a kultúrájuk. Ezt persze a félszigeten határozottan elutasítják. Dél-Koreában felháborodást váltott ki, amikor kínai történészek 2002-ben az egykora kínai észak-koreai határon átfutó ősi királyság eredetét kutatták, mert a történelem átírására tett kísérletként értékelték azt. Az azóta minden behálózó közösségi média pedig tovább önti az olajat a tűzre. Xi Jinping kínai elnök nacionalizmusa arra késztett sokakat, hogy a hivatalnokok provokatív megjegyzéseit visszhangozzák. Például a koreai ételek eredetéről, jegyezte meg Lee Moon-ki, a Szeuli Sejong Egyetem tanára. Ez viszont a koreaiakat dühíti. Régen a földünk volt az övék, most már a kimcsinket akarják, jegyezte meg Min Kwi-sik egyetemi tanár, aki szerint a közösségi média a leghangosabb, legdühösebb hangokat erősíti fel, még akkor is, ha a hangadók egy kisebbség. Az internet nagyszerű dolog a konfliktus terjesztésére és a megoldások eltemetésére, jegyezte meg. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Débányász Gergő. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.